Lett megbeszéde van te nálad, és mi hisszük, és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet virágvasárnap ünnepén. Kegyelem néktek és békesség attól, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Kezdőjénekként énekeljük a 98. Zsoltár első versét. 98. Zsoltár első verse így kezdődik: énekeljetek új éneket az Úr Istennek örömmel. Nap énekét, a 652. dicséretet, véred lelke mára, Úr Jézus. Hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk, János evangéliumának a 12. fejezetéből, a 12-től a 19. versekig.
Jézus bevonulása Jeruzsálembe. Másnap az ünnepre érkező nagy sokaság, amikor meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat szedett, kiment elébe, és így kiáltozott: Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében, az Izrael királya. Jézus pedig talált egy szamarat, és felült arra, amint megvan írva: Ne félj, Sion leánya, íme a te királyod jön, szamárcsikón ülve. Ezeket eleinte nem értették a tanítványai, de miután megdicsőült Jézus, visszaemlékeztek arra, hogy amik megvannak írva felőle, azok történtek meg vele. A sokaság azért, amely vele volt, amikor kihívta Lázárt a sírból, és feltámasztotta a halálból, bizonyságot tett mellette. Azért is ment elébe a sokaság, mivel hallotta, hogy ezt a csodajelet tette. A farizeusok pedig egymás között így beszéltek: Látjátok, hogy semmit sem értetek el? Íme a világ őt követi. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Köszönjük neked, Istenünk, hogy mennyei királyt küldtél nekünk, virágvasárnap, Jézust. Segíts nekünk, hogy megvilágosodjunk, hogy lássuk őt a keresztre menve, szamárcsikón ülve. Lássuk őt az alázatost, lássuk őt a bűneinkért szenvedőt, lássuk őt, Uram. Köszönjük neked, hogy láthatjuk, mert szól a te igéd, mert világosságot akarsz adni nekünk. Köszönjük neked, hogy jössz. Segíts, hogy a mi szívünk kapui felemelkedjenek, hogy bevonulhass, mint dicsőség királya. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, és bocsásd meg, hogy sok-sok kapunkat, ami a szívünkben van, még nem nyitottuk fel. Könyörülj meg rajtunk, és tisztíts meg bennünket, hogy ezek az örökkévaló ajtók felnyílhassanak. Kérünk, te légy most az ige hirdetőjével, hallgatóival, hogy megnyíljanak ezek a kapuk. Dicsőség neked, Hozsánna a Dávid fiának, Jézus Krisztusnak, mindörökké. Ámen.
A bűnbocsánat igéjét a rómaiakhoz írt levél 6. fejezetéből hirdetem. Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Az ige hirdetésére és meghallására készülve énekeljük a 240. dicséretünk első két versét: Ó én két szemeim, ti az Úrra nézetek. Istennek az az igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségül hívásával titeket is megszólít ezen a mai vasárnapon, írva található János evangéliumában, a 12. fejezetben, a virágvasárnapi történetet követő szakaszban, a 20. verstől a 26. versig. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsajdából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment, és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment, és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ha egy történész az első világháborúról akar írni egy tanulmányt, akkor nagyjából két utat választhat. Egyrészt írhat a nagy háború kialakulásának okairól, csatákról, hatástörténetről. Egy ilyen könyv révén részletes és pontos képet kaphatunk erről az eseményről. De más nézőpontból is meg lehet világítani ezt a kérdést. Hiszen a nagy folyamatok mögött mindig egyéni sorsok állnak. Katonák a fronton, anyák, gyermekek a hátországban, éhezők a fogolytáborokban. És így a visszaemlékezések nyomán is kirajzolódna egy kép erről a terhelt időszakról. És voltaképpen megszületne az első világháború apró betűs története. Azért hozom elő ezt a példát bevezetésként, mert az evangéliumokat olvasva a nagybetűs és az apróbetűs történetírás tökéletes ötvözetével találkozunk. Hiszen miközben a szentírók beszámolnak a történelem egyik legkülönösebb eseményéről, az Isten testet öltéséről, Jézus Krisztus megjelenéséről, léptennyomon egyéni sorsok villannak fel előttünk. Jairus lánya, Péter anyósa, Lázár vagy Nikodémus. És ezeken a sorsokon, egyéni találkozásokon keresztül is még teljesebb és még pontosabb képet kapunk Jézusról. Ezek az apróbetűs történetek összessége világítja meg egyre jobban és jobban ennek a nagybetűs történetnek, az Isten megjelenésének a csodáját. És azért beszélek erről ilyen részletesen, mert János evangéliumában a virágvasárnapi történet is ebben a különös kettősségben tárul a szemünk elé. A lekcióban hallhattunk egy történelmi beszámolót arról, hogy 2000 évvel ezelőtt mi történt Jézussal Jeruzsálemben. És voltak éppen az üsztörténet szempontjából ez az igazán jelentős esemény, hiszen ezáltal teljesedett be Zakariás, illetve a 118. Zsoltárnak a jövendülése. Azonban János megörökít egy apróbetűs elbeszélést is. A felolvasott textus néhány görögről szólt, akik az ünnep alkalmából felmennek Jeruzsálembe. Ők egy római és görög, egyiptomi és föníciai vallási összevisszaságból érkeznek. Egy olyan világból, ahol a legkülönfélébb filozófiák tűnnek fel, és egészen színes válaszokat adnak az élet nagy kérdéseire. És mégis ezt a nagy kavarodást maguk mögött hagyva, vállalva több napnyi utazást, hajóutat, Jeruzsálembe érkeznek. Mert nem a korszellemet választják, hanem vállalva az igazság keresésének a fáradtságát, az élő Istent akarják imádni. De amikor odaérnek a városba, nem az Isten békességét, hanem egy ünneplő, pálmaágakat lengető, felbojdult várost találnak. És a görögök ismét nem elégednek meg a látszattal, nem elégednek meg a csodálkozó tömeggel, nem állnak be a csodálkozó tömeghez, hanem megszólítják Fülöpöt, az ugyancsak görög származású tanítványt, Jézust szeretnénk látni. Végtelenül abszurd ez a kérdés, ez a kérés, hiszen láthatták Jézust. Bizonyára ott vonult el előttük. De túllátva a tömegen valódi találkozásra vágytak. Nem távolról csodálni Jézust, hanem a jelenlétében lenni. Személyesen akartak megbizonyosodni, hogy ki is ő valójában. És ezért fogalmazódik meg bennük ez a kérés. Látni akarjuk Jézust. Nem távolról, hanem a jelenlétében lenni. Beszélni akarunk vele. Fülöp és András közvetítik ezt a kérést, viszont Jézus ami olyan választ ad, ami mintha nem is illenne teljesen ide. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az ember fia, meg ha a búzaszem nem hal meg, nem esik a földbe, egymaga marad. Első olvasatra azt gondolnánk, hogy összecsúsztak itt a történetek. Mi köze a görögök kérésének ehhez a búzaszemhez, búzamagról való példázathoz? Nem értjük, hogy Jézus itt miről beszél. Olyan dolgokat mond itt Jézus, aminek látszólag semmi köze a kontextushoz. Viszont ez az értetlenség nem egyedi eset János evangéliumában. Ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát, mondja Jézus Nikodémusnak. De Nikodémus egyből félreérti, mert ő a testi születésre gondol, miközben Jézus a lélektől való újjászületésről beszél. És igazából ebben a szakaszban is felmerül egy kérdés, amire Jézus hűségesen válaszol, de már egy teljesen más síkon, lelki síkon. És így a kérés és a válasz, mintha elbeszélne egymás mellett, hiszen a görögök ott és akkor Jeruzsálemben akarták látni Jézust. A maga történelmi és idői valójában. De amikor Jézus válaszol, ő már egy másik síkon mozog. És arról beszél, hogy mit jelent őt hittel meglátni. Mit jelent Jézussal, ami hitünk szerint találkozni. És ez a másik sík igazából János egész evangéliumát szemlélve válik érthetővé. Mert voltak éppen ebben a mondatban, hogy Jézus szeretnénk látni, benne van az egész negyedik evangéliumnak a summája. Az Istent soha senki nem látta. Így kezdődik János evangéliuma. Ez az első fejezet egyik legfontosabb kijelentése. És voltak éppen ez az embernek a belülről fakadó érzése is. Ez az embernek az alapállapota. Az Istentől való mérhetetlen távolság. Hogy voltak éppen csak ebben a világban tudunk gondolkodni. Hogy azt hisszük el, amit látunk. Keressük az Istent, meg nem is keressük. Kutatjuk is, meg nem is. Ezek a görögök is keresték az Istent. Pedig az Istent soha senki nem látta. Felfoghatatlan az a távolság, ami az Isten és az ember között van. Ő szent, mi bűnösek vagyunk, ő örök, mi pedig mulandóak. De az egyszülött Isten, az Isten egyszülött fia láthatóvá tette az örökkévalót. Jézusban, ő benne meglátható az Isten, akit eddig soha senkit nem látott. És hogy a kép teljes legyen erről az evangéliumról, az utolsó fejezetben maga a szerző személyes hitvallásuként írja, hogy amikor benézett az üres sírba, akkor látott és hitt. Mert bár az Isten soha senki nem látta, de az egyszülött Istenben, Jézus Krisztusban meglátható. Tehát amikor itt a görögökben megfogalmazódik a kérés, hogy Jézus szeretnénk látni, ők a történelmi, a mulandó időben jelenlévő Jézusra gondolnak. Ők Jézus emberségét akarják látni. De a válaszban már Jézus az ő mennyei, idő felett álló, isteni mivoltáról beszél. És azt üzeni, hogy ha látni akartok engem, ha találkozni akartok velem, ha tudni akarjátok, hogy ki vagyok, akkor a kereszten megtaláltok. Ha a búzaszem nem hal meg. Kedves testvérek, csak a kereszten lehet megérteni, hogy kicsoda az Isten. Ő, aki szabad szemmel nem látható, a kereszten hittel mégis megpillantható. Azonban tovább bonyolítja Jézus a keresztről való képet, mert így mondja, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az ember fia. Hát dicsőséges volna a kereszt? Hiszen amikor Jézus dicsőségére gondolunk, akkor a megkeresztelkedése jut az eszünkbe, hogy a Táborhegyen a Mózessel és Illéssel való találkozás, de dicsőség a kereszten? Ez volna az Istennek a dicsősége? Ez a megvetettség? Ez a kitaszítottság? De kedves testvérek, az Isten dicsősége az a szabadság, amikor ő megmutatja magát, hogy kicsoda ő valójában. Ez a dicsőség tükröződik vissza a teremtett világról. Ezt a dicsőséget látta háttal állva Mózes, vagy leborulva Ezékiel. De ezek csak előképei, ányképei voltak az Isten eljövendő dicsőségének, melyet a Golgotai kereszten szemlélhetünk igazán. Jézus szeretnénk látni. Az Isten szeretnénk látni, akit eleddig soha senki nem látott. És ez ott a kereszten lehetséges. Az önmagát megüresítő Krisztusban. Mert ennyire szabad az Istennek a dicsősége. És ez nem egy távoli teológiai képlet. Mert a nyomorúságban, a szorongattatásban csak ez ad erőt igazán. Hiszen naponként kérdezgetik tőlünk, hol van a ti istenetek? Milyen a ti istenetek? Hisztek benne, hiszen eddig őt soha senki nem látta. Hát dehogy nem látta. Látható volt a kereszten. Látható volt az Isten dicsőségének a teljessége. Mert Jézus nem csak azt akarja, hogy meginduljunk az ő szenvedésén. Mert a keresztnek az volt az elsődleges célja, hogy láthatóvá váljon, és nyilvánvalóvá váljon ebben a világban, hogy milyen az Isten. És amikor ezt szemlélem, amikor ezt látom, és amikor ezt nézem, akkor egyszerűen elalélok az Isten igazsága, az Isten kegyelme, és az Isten szeretete előtt. Ez a keresztnek a titka. Jézust szeretnénk látni. Istent szeretnénk látni, amilyen ő valójában. És ez a keresztre tekintve lehetséges, mert ő szabadon megmutatta nekünk, hogy milyen az ő dicsősége, hogy milyen alázatos az ő dicsősége. Kedves testvérek, végezetül nem tehetjük meg, hogy ne beszéljünk arról, hogy ez a kérés, Jézus szeretnénk látni, egy tanítvány felé hangzott el. Azt a Fülöpöt szólították meg, aki már 3 éve Jézussal volt közösségben. És érdekes, hogy a görögök nem azt kérik Fülöptől, hogy mesélj nekünk Jézusról. Nem azt kérik, hogy mondd el nekünk, miket tanított. Hanem azt mondják, hogy őt magát szeretnénk látni. És ebben a kérésben mérhetetlenül nagy figyelmeztetés van Jézus minden tanítványa számára. És így a mi számunkra is. Hogy a körülöttünk élőknek nem kegyes beszédekre van szükségük, nem tanulságos, elkölcsös történetekre kíváncsiak. Nekünk őt, magát, Jézust kell bemutatnunk. Mert minden boldogtalan életút, félresiklott házasság, öngyilkosságba forduló élet ezt kiáltja. Jézus szeretnénk látni. Sokszor nem is tudják, hogy ezt kiáltják. Egyszerűen csak feloldást, megoldást akarnak az életükben. Az Isten nélküli világ ezt kiáltja, Jézus szeretnénk látni. És testvérek, ezt a segélykiáltást nekünk meg kell hallanunk. Nem mehetünk el mellette úgy, mintha ne hallottuk volna. A keresztény élet nem arról szól, hogy magunkra csukjuk a templomajtót. Mert miközben mi itt a szobában ülünk, és örvendezünk a magunk üdvösségén, voltak éppen kint ég a ház. Nekünk már rég a folyosón kellene lennünk, és szakadatlanul dörömbölni az ajtókon, mert benn a füstben, fuldokolva ordibálnak, Jézust szeretnénk látni. És erre a hívásra, erre az egész életünket meghatározó kihívásra nekünk csak az lehet a válaszunk, hogy mi pedig Jézust szeretnénk láttatni. Hogy ebben a fuldokló füstben, ami ezt a világot körüllengi, őrállóként legyünk jelen, hogy visszatükröződjék rajtunk a kereszt képe, hogy a körülöttünk élőknek utat tudjunk mutatni a nyomorúságban. Ez a keresztény gyülekezet minden egyes tagjának őrállói felelőssége. Jézus szeretnénk láttatni. És ez a mondat egyben zsinórmérték is. Ez a mondat méri meg a keresztény gyülekezet minden egyes életjelenségét. Isten tiszteletünk, éneklésünk, liturgiánk, a gyülekezethez való elköteleződésünk, a szolgálatban való részesedésünk. Vajon ezt a mondatot kiáltja? Jézus szeretnénk láttatni a szavainkkal, a testvéreink iránt való szeretetünkkel. Ez a mondat jelenik meg a mindennapjainkban, amikor dolgozunk, amikor tanulunk, lekéssük a vonatot, eltörik egy tányér, vagy kiömlik egy madártej. Jézus szeretnénk láttatni. Kedves testvérek, ez a mondat egy életprogram, amely meghatározza a keresztény gyülekezet és a hívő embernek a jelenét. De nem csak a jelenét határozza meg, hanem a jövőnket is. Mert miközben Jézus szeretnénk láttatni ebben a világban, ott van a mi örök reménységünk, hogy egyszer majd meglátjuk őt. Hogy egyszer majd eljön az a pillanat, amikor nem csak a hit szemével, hanem a teljes valónkkal szemléljük. Ez a mi reménységünk, amíg tart az életünk. És ez a haldokló ember utolsó imája is. Én már csak Jézus szeretném látni. És amikor ott állunk majd az Isten ítélő széke előtt, amikor el kell számolnunk egész életünkkel, akkor is csak ez lesz az ajkunkon. Csak ezt fogjuk tudni mondani az Istennek. Mi Jézust szeretnénk látni, mert ő a mi kezesünk. Mert tudjuk azt, hogy ha az Atya Jézusra tekint, akkor nem a mi bűneinket látja, hanem az ő igazságát. Jézus szeretnénk látni. Kedves testvérek, összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a világtörténelem legnagyobb csodája az, hogy az Isten láthatóvá vált ebben a világban. Láthatták a görögök Jeruzsálemben, nyilvánvalóvá vált az ő dicsősége a kereszten, és naponként láthatóvá válik az ő munkája a gyülekezetben. Legyen ez életünk vezérigéje. Jézust szeretnénk látni. Amen. Válaszoljunk a hallott igére, énekeljük a 246. dicséretünk 3. versét, Te vagy Krisztus, mi üdvözítőnk. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, itt állunk előtted, és csodáljuk azt a történetet, amit elkészítettél számunkra. Csodáljuk ezt a teremtett világot, hogy visszatükrözi a te dicsőségedet. Ebben a világban helyeztél el bennünket, ebben a világban adtál nekünk feladatot, hivatást. Hálát adunk azért, hogy ez a dicsőség bár rejtve van, de lépten nyomon, Te megmutattad az ősatyáknak, prófétáknak, királyoknak, de tudtad azt, hogy ezt mi nem is értjük igazán. Tudtad azt, hogy ez távol van még tőlünk, és ezért Te magad jöttél el közénk. Köszönjük, hogy nem hagytál minket magunkra. Ragyogott a te dicsőséged, jelen valóvá vált a te dicsőséged, nyilvánvalóvá vált, és ezt most már senki nem tudja tagadni. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy Te vállaltad ezt az utat, vállaltad a testélételt, vállaltad a tanításnak, gyógyításnak a szolgálatát. Hálát adunk ezért. Úr Jézus, mi téged szeretnénk látni a mi életünkben, hogy ez a dicsőség, ami a te lényedből fakad, a mi életünket is bevilágítsa, a mi életünkben is megjelenhessen, hogy ezt a dicsőséget tudjuk továbbadni a mindennapokban. Ezért könyörgünk. Add, Úr Jézus, hogy olyan gyülekezet lehessünk, olyan egyházad és olyan néped lehessünk, akik ezt a dicsőséget akarják mindenfelé világítani, hogy ne itt gyülekezetben vegetáljunk, nem ki tudjunk lépni az emberek közé. Úr Jézus, te rád vágyik ez a világ. A világ azt akarja, hogy boldog legyen. A világ azt akarja, hogy teljes élete legyen. De Úr Jézus, ez csak a veled való kapcsolatban lehetséges. Így könyörgünk a misszióért, hogy legyen ott bennünk ez az elhivatottság, legyen ott bennünk ez a missziói meghatározottság. Így könyörgünk ezért a gyülekezetért, tudhassunk egymást szeretve közösségbe lenni, és tudhassunk odalépni a külöttünk élőkhöz. Imádkozunk az óbudai gyülekezetért is, te add meg nekik is ezt a te dicsőségének a visszatükröződését. Könyörgünk azokért, akik nehézségek között vannak, gyászolókért. Annyira sokakat veszítettünk el mostanában, annyira sokakat hívtál magadhoz. Hisszük azt, hogy ők már nálad vannak. Hisszük azt, hogy van feltámadás, hisszük azt, hogy van örök élet. De azért könyörünk, hogy vigasztalj bennünket, míg ebben a világban járunk, erre a feltámadásra tudjunk tekinteni. Te áld meg, Úr Jézus, az elkövetkezendő hetet, tudhassunk elcsendesedni, tudhassunk alázattal végig kísérni a te utadat, szemlélni, még jobban megérteni, hogy mi az, amit te elvégeztél, mi az, amit te értünk cselekedtél. És adj nekünk örömöt majd húsvét hajnalán, hogy átérezhessük azt, hogy micsoda dicsőség az, ami ott megjelent azon a vasárnapon. Micsoda dicsőség az, hogy nem maradtál a halálban, hanem győzött az élet, mert te vagy a feltámadás és az élet. És most hallgass meg, ezért könyörgünk a mi csöndben, magunkban elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.